Tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Ez itt a Tele a hócipőnk, egy kis humor saját lábon élőknek, két állandó beszélgető partneremmel, beszélgető társammal, Farkasházi Tivadarral és Selmeci Tiborral, és mai vendégünkkel, Lendvai Ildikóval. Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük, hogy itt van. A Klubrádióból jelentkezünk, aminek megvan az az abszurditása vagy érdekessége, hogy a Klubrádió jelképe vagy szimbóluma vagy saját kabala állata a leges-legesű pillanata kezdve a zebra, úgyhogy ha szerencsénk van, akkor az adás után Mészáros Lőrinc örökbe fogad minket, rehabilitál, jól tart, bár annak nem örülnék, a lelőne. Mert egy vadász területen bárminek történhet.
Van egy kicsi baj, egy színvak úgy látja a zebrát, mint hogyha a szivárvány zászló lenne.
Ajjajjaj, nekem meg az egész dolog gyanús, ez a zebrás összeesés is. Ugye ketten vannak, akik mostanában túlélő gyakorlatot folytatnak. Az egyik a Klubrádió, a másik Orbán Viktor. Nincs emögött valami titkos összeesküvés?
Hát dehogy nem, itt akkor fel is vettük a háttértevékenységeket. Most lelepleződtünk, hogy tulajdonképpen egy csapatban játszunk, és egymást segítjük a túlélésben.
Sejtettem én.
Azért hoztam szóba a tavaszi nagy takarítást, mert hogy most egy olyan időszakban élünk. Először is ugye folyik a Klubrádiónak a tavaszi adománygyűjtő kampánya, aminek minden eddiginél nagyobb a tétje, hiszen mindjárt felolvasom Orbán Viktor pontos mondatait, de szerintem mindenkinek a fülében visszhangzik, hogy tulajdonképpen az összes ellenzéki médium, újságíró, civil szervezet, mindenki, aki az Erzsébet hídon, vagy az Andrássy úton, vagy bárhol a városban az elmúlt hetekben úgy gondolta, hogy nem jó, ami van, az kőkeményen meg lett fenyegetve ezekkel a szavakkal, hogy a mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás, átteleltek a poloskák, felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyék hadsereget, ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják.
Hol kezdjem? Poloska. Szilágyi Jánosnak volt egy rádió műsora, és fölhívott valakit, aki azt hirdette, hogy patkányítás idomított Görénnyel, és azt mondta neki, uram, nekem van egy idomított patkányom, fogadjunk.
Tehát egy hiba volt a felolvasásban. Én nem értem, miért becézzük a hozzánk hasonló hazaárulókat. Mi az, hogy poloska? Polos. Labanc polosok vagyunk, nem holmi poloskák. Amit én egyébként nem is nagyon bánok, mert az is elhangzott az idézett Orbán beszédben, hogy ránk vagy a hozzánk hasonlókra a pokol külön bugyra vár. Én nem is szeretnék keveredni az ő pokolra jutó embereikkel. Jól meglesek itt ebben a társaságban a külön bugyorban.
Saját magunkat.
Az egész Orbán nekem felidézte a tavaly nyáron a húslevest, amit kint felejtettem, és nem raktam be a jégbe. Mind a kettő megbudjant. Össze-vissza beszél. Tulajdonképpen van benne logika, tehát ezzel nincs problémám. Értem én, hogy mit akar. Meg szeretné az emberalcú fasizmus teremteni. Ez egy eddig még nem létező fogalom. De nagyon ügyes dolog. Hát.
Azt még nem mondta, hogy az algébejnek egy óriási bibicsok van az órán?
Nem, ezzel még nem jött elő.
Nem tudjátok mi ez?
Nem.
Ez az utolsó mondat az őrült naplójának.
Igen.
Ó.
Egyébként a poloskákkal foglalkoztunk, mert ugye van médiapoloska, civil poloska, biopoloska.
Álcivil poloska.
Álcivil poloska, és a hócipő csinált egy összeállítást a biopoloskákról, akik Orbán Viktort nem csak itthon csípik, hanem külföldön is. Összeállítottuk az ő barátai, hogy jártok a bírókkal. Itt van a Safarov, akit ugye életfogytiglanra ítéltünk, aztán ő azt mondta, hogy ülje le Azerbajdzsánba, ahol 24 órát volt letartóztatva, hiszen ott nem számít bűncselekménynek egy azeri örvénytől. Akkor van a Gruevski, aki 2 éve ítélték, és mi kimentettük Macedóniából. Akkor van a Strache, aki Ibizán volt egy állóhoz hölgyel egy afféja. Ő 15 hónapot kapott vesztegetése, a Dodik az 1 évet kapott, akit a tekkel akartak kimenteni, a Marine Le Pen 5 évet kérnek most rá a francia ügyészek, a Babis az 3 évi börtönt kértek rá, a Steve Bannont az 4 hónapra ítélték, a Trumpot nem mondom, rengeteg per volt ellene, Abascal ez a spanyol Voxnak a főnöke, azt most fogják perbe, és akkor van a Duterte, akinek az volt a szokása, hogy bíróság ítélet és tárgyalás nélkül kiírt mindenkit, őt most a hágai bírósághoz vitték, és sajnos nem aktuális a hócipő, mert két hetenként jelenünk meg, és azóta a Bolsonaro ellen is megindult az eljárás. Tehát ezt a szegény Viktort a nemzetközi bírópoloskák is
nyomják rahácsot.
Igen, igen.
Egyébként az az érzés, hogy a Vadnai írja a szövegeit, mert a Hacsek és Sajóban van ez, amikor a Hacsek dicsekszik, hogy náluk az ősei falán egy kép, egy paloska. Egy kép, még egy paloska. Mire Sajó, nálunk egy ágy, 40 paloska. Hát ez van.
Hócipőben így foglalkoztunk a beszédével, hogy múzeumketi törpe, ez egy kicsit durvának tűnik, de természetesen nem a termetére gondoltunk, hanem a nemzetközi súlyára.
Hát igen, igen, igen. Abban van némi visszafogottság mostanában, hogy nagyon szerény, nagyon szerény.
Egyébként ugye az aranyszobor tövébe beszélt, azt képzeljétek el, hogy 20 évvel ezelőtt fölhívott valaki, hogy szobrot csinálna rólam. Mondom, no. Ez igen nagy megtiszteltetés, minek köszönhetem. Azt mondja, hát sokszorosítása. Mondom, mint a Sztálin meg a Lenin az előtt a rádió meg a televízió. Azt mondja, nem ilyen kisebb bokrok alá. Mondom, mire gondol? Azt mondja, hát kerti törpe. Mondom, de miért rám gondolt? Azt mondja, hát utána a kollégáit is, a heti hetest így akarta megörökíteni. És én lettem volna habcíme allergiás vagyok, de Mimi nem járult hozzá.
Ez kedves egyébként, ahogy Teddy felolvasta, hogy kire hány év vár, vagy várna Orbán barátai közül, eszembe jutott, meg a kerti törpét is idézte, hogy annak idején Szárszón, Teddyék kertjében, amikor csupa óriási szellem ült egyszer a színpadon, Faluditól kezdve, és így tovább, akkor fölidézte a mondást, hogy több száz év néz le ránk. Hát, ha Orbán fölültetné egy pulpitusra az ő barátait, az ítéleteket összeadva, több száz év nézne le ránk.
Elmesélném őt nagyon röviden a március 15-émet. Hajnali háromkor felkeltett a Mimi, hogy rossz a tévé. Mi nem alszunk három éve, úgyhogy ne lepjen meg titeket az időpont. Ilyenkor ugye kipróbálja az ember mindenfélét nyomogat, bedugom, kihúzom.
Semmi.
Ilyenkor jön a négy együtt csodaszám, telefonálok, adategyeztetés. Beazonosított engem, hogy én vagyok, és utána azt mondta, hogy hát sajnos úgy néz ki, hogy ez hálózati hiba. Azt mondja, de maga jelentette be. És mondom, és be lehet számítani, mert a március 15-e van, hát lehet, hogy a szerelők is ünnepelnek, azt mondja, hát délelőtt érdeklődjek. Hát gondoltam, nem várja meg a délelőtt, fél kilenckor telefonálok, de fél kilenckor már rettenetes sokan vannak, hallgatom a rémzenét, mondja a géphang, hogy próbálja meg inkább interneten, azért nem próbáltam meg, mert nincs internetem, tehát nem tudom, a nem létező interneten beüzeni nekik, hogy nincs internetem, és ő vége igazi élő hölgyet kapcsolnak, azt mondja, hogy megindult a javítás. Mondom, de mennyien vagyunk így sors közösségben? Azt mondja, hogy 2000. Mondom, jaj, az nagyon jó, és úgy éreztem, hogy szemrehányóan hallgat. Mondom, hát úgy értem, hogy minél többen vagyunk, ugye annál hamarabb kijönnek a szerelők. Mikor várható? Azt mondja, most nem tudja még megmondani. Mondom, az baj, mert én fizikai fájdalmat érzek, hogyha Orbán Viktor ünnepi beszédét a múzeumkertből nem azonnal hallom, hiszen akkor nem tudom, hogy egy évig mit csináljak. Mondom, mondjon az egy hozzáteges időpontot. Azt mondja, a korai délutáni órákban. A korai délutáni órákban. Tehát nem hallom Orbán Viktor beszédét 12-kor, de Magyar Péter beszédét délután 3-kor hallom. És akkor rájöttem, hogy a szegény hölgynek az állásával játszok, és elbúcsúztam tőle.
És végül is meg tudtad nézni a Orbán Viktor
beszédét?
Hát gondolom,
autóba pattantál, és eljöttél Pestre, nem?
Nem, kérlek szépen.
Nem.
Ez 8:55-kor volt, és 9:05-kor, kérlek szépen, volt adás. És tudod, mire vagyok büszke? Nem csak én intéztem el Félfülednek, mert ugye 2000 ember a családos túl, 6000 ember és 12000 laknak Füreden, nem csak én intéztem el, hogy egyenesbe hallják Orbán Viktort, hanem 5 évig megmarad a hangom, ugyanis ezt fölveszik, és
ez a Brezsnyevi korszak, amikor két csatorna volt Moszkvában, és Brezsnyev beszélt, és átkapcsolt valaki a ketteses, Brezsnyev, kapcsolgatunk? ez volt a régi, akkori
Teddynek nem vicc. Csak arcfelismerő rendszert működtetnek, netán tüntetlen, hanem a hangfelismerés.
Miről beszélt egyébként? Azért hülye nem vagyok, tehát.
Hát nem, de igen, de hát összetéveszthet a kínai arcfelismerő, hát bárki lehet.
Bárkivel. Egyébként nekem szerencsém volt, nem romlott el a tévé, így végignézhettem. Csak az ütött szöget a fejembe, hogy értem én, hogy a hazaárulók guruló dollárért árulják a hazát. Notabene nem tudom, mit szól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, mert a legtöbbet ő kapta.
Hazugság.
Mi más lenne, de amin megakadtam, hogy ha már dollár nem gurul én felé, akkor tényleg megpróbálhatnám elárulni a hazát. És neki is kezdtem árusítani a hazát, de akárkinek próbáltam eladni, azt mondja, hogy hát mit jön maga ezzel? Már elkelt, Putyin megvette. Így aztán nekem nem gurul.
Egyébként ugye mi csinálunk egy sorozatot, hogy Orbán 20 legnagyobb bűne, mert idén a 20. év, hogy belekezdünk a 20. évbe, eddig 9 volt, de most már nem szoktuk részletesen megbeszélni, mert szinte beépül a műsorba, és az egyik a hazaárulás, a másik a propaganda, a harmadik a fékek és egyensúlyok, gondolom ez majd a Matol csinál szóba kerül, de a hazaárulást én most úgy értem, hogy ő a hazaáruló, nem mi vagyunk, ugyanis a kínaiaknak, meg az oroszoknak is árulja a hazát. Ez egy nagyon érdekes magyar szó, nem? Hogy hazaárulás, hogy valaki effektív, de a piacon árulja a hazát.
Igen.
De valakinek egyébként már nincsen szükség ilyen guruló dollárokra, mert hogy ugye most szombat van, csütörtökön Matolcsi Ádám legjobb barátja Somlai Bálint magyarázkodott, hogy hát jobb lett volna az állami számvevőszék hozzáfordul, mielőtt ilyen sületlenségeket leír, mert ő meg tudta volna magyarázni, vagy elmondta volna, hogy nem véletlenül kapta ezeket a pénzeket, és én nyeltem egy nagyot, mert a 444 mutatott egy olyan képet, amint Somlai Bálint beszáll a 200 milliós Ferrariába. Biztos jó helyről szereztet
nem
a 200
milliót. Nem értem ezeket az embereket, a 200 milliós Ferrari. Alap elvem, ha nekem van egy Trabantom, és körülöttem mindenki Rolls-Royce-al jár, akkor egy csodálatos helyen lakom. De ha nekem van egy Rolls-Royce-om, és körülöttem mindenki Zaporozseccel, úcska Trabanttal, akkor egy szörnyű helyen élek. Tehát az alapot nem tudom, hogy miért kell a sok után még több.
Megjegyzem, Somlainak teljesen igaza volt. Persze, hogy nem véletlenül kapta. Azért kapta, mert ő a Matolcsi Ádám barátja. Hát mi az, hogy véletlenül? De ami engem lehet, hogy ilyen rendes feministaként megkapott a történetben, és már csak ezért is szimpatizálok Matolcsi bankelnök úr fiával, hogy ő ugye női néven, Kovács Petra néven osztogatta az utasításokat a céghálózatnak, magyarán, hogy mit, honnan, hova kell átlopni. De megakadtam ezen a női neven, hát manapság azért elég veszélyes, hogyha valaki nem tudja pontosan, hogy férfi vagy nő, vagy netán Poloska, az Isten tudja, hogy mi lesz ebből, de rájöttem az okára. Ő olvashatta a frissen beírt mondatot az alaptörvény talán indoklásában, hogy a teremtés sorrendje szerint először jön a férfi, utána a nő. Ő csak második akar lenni, másodrendű vádlott. Teljesen igaz.
Ez teljesen jó, így van, ez egy jó
beleg. Egyébként tudod, hogyha beviszik őket a rendőrsége, mi lesz az első kérdés?
Mi?
Valasz, Athéné.
Jó. Egyébként, ha már palasz, akkor a Matolcsi az a magyar Zeus, mert a Zeus fejéből pattad ki a Pallasz Athéné. A Matolcsinak meg a zsebéből.
Na, már hát Matolcsi mondásainál tartunk, azt hiszem, hogy most egyes szaporodnak a Matolcsi család fenekén a piros pöttyök.
Ott gyűlnek, igen. Keményen gyűlnek.
Igen.
Nem lehet, hogy egy-két családtag elveszti szabadláb jellegét, mint a közpénz.
Egy valami, amit nem nagyon értek, hogy volt a felügyelő bizottság, aminek az elnöke a Polt Péter Hitvese, ami hát azért akárhogy is nézzük, egy komoly beoszlás, mert főállásban is ott van a Matolcsinál, a gyerekét is odarakta milliókért, és a többi, és a többi. Na most, amikor a Polt Péterrel otthon beszélget az asszony, akkor vádalkút köt, vagy mit csinál?
Valószínűleg igen, valahogy csak megegyeznek egyébként, amúgy nem tudom, emlékeznek-e rá, de annak idején terjedt is egy fénykép, amikor Matolcsi először került, legalábbis a nyilvánosság előtt zűrbe, kiderült, hogy a Pallas Athéné, a fejéből kipattant Pallas Athéné véletlenül az ő könyvét támogatta, meg az unokatestvére könyvéből vásárolt, nagy a család, Istenem, tiszteletre méltó. Akkor került ez a fénykép nyilvánosságra, ahol Matolcsi véletlenül Polt Péterrel ebédelt együtt, megbeszélvén, hát vagy a vádalkut, vagy a legközelebbi családi összejövetelt.
Emlékszem, ott tették meg a kenyerünk javát. Igen, igen.
Egyébként itt úgy tűnik, hogy mi jópofáskodunk ezen. Nekem most lesz egy állításom. Én szerintem ez az ügy az eddigi legnagyobb ügy az elmúlt 15 évben, a Bolkainál, a Szájjelnél bármelyiket lepipálja, mert ebben minden benne van. Ez egy olyan állatorvosiló, és hogy ne, hogy azt higgyék, hogy mi most viccelődünk, ez egy olyan abszolút történet, hogy nem igaz. Ugye Orbán Viktor most azt állítja, mint amit a vagyonáról, illetve az apjáról mondott 60 pusztáról, hogy nálunk az a szokás, hogy a miniszterelnökök nem szólnak bele a Nemzeti Bank elnökök dolgaiba. Hát egy teljes őrület már ott kezdve, hogy Nemzeti Banknak nem lehet nyeresége, nem lehet értelmezni a nyereségét, azt nem költheti más dolgokra, hiszen lehet, hogy akkor viszi legjobban a munkáját, hogyha veszteséges, azaz őrzi a forintot, és vigyázz, hogy az infláció ne legyen magas. De most gondoljátok ezt az Orbán Viktor mondatot, meg amivel most mindenki mentegeti, hogy hát mi nem tudtunk erről semmit. Most képzeljétek el a Viktort, hogy reggel odafordul az Anikóhoz. De Anikó fölébredtem, kimentem a kertbe, itt van egy stadion, te nem tudod ez, hogy került ide? Vagy oda megy a Lőrinchez, hogy Lőrinc, te mennyit kezd egy boiler szerelésé most, hogy ekkor jachtot veszel az asszonynak? Vagy oda megy a Rogánhoz, hogy az apusod meg akarta menni a szomszéd falut, egy ilyen gazdag családban nősültél? Vagy oda megy a Tiborchoz, hogy te Pistikém, azt mondják, hogy te vettél 40 szállodát. Tehát őrület az egész, hogy erről nem tudnak, miközben torka szakadtából kiabál a sajtó, a még létező sajtónak nevezhető sajtó 10 éve, hogy mi ez az őrületes disznóság, amit csinálnak. És az egész család, tehát ott van a Matolcsi, ott van a Matolcsi Ádám, aki egyébként a Hegedűs Zsulába utcában laktunk, egy pincegádorban volt neki ilyen fodrászkellékeket árult. Innen lett aztán a Balaton bútorgyár, az Origo és társai most a Manhattan meg a Genfi tó partján gyűjti a Porsche 911-eseket. A Szemerei az a nagybácsi, aki finanszírozta ezt, amit a Nemzeti Banktól kapott, és ott van a kecskeméti leágazás ezzel a Naima János Egyetemmel, aminek most 127 milliárdja bánja ezt a kis történetet. Tehát ebben minden benne van, és adják a hülyét.
Ha valaki vezet egy szippantós autót, akkor nagyon nehezen hiszem el neki, hogy nem tudja, hogy mit szippantanak. Tehát ez egy abszolút rejtély. És ha ezt se tudja, semmit nem tud, hát a gazdaságot nem foglalkozik, akkor mivel foglalkozik? Ő antiszemitákat keres, vagy ki lehessen őket tüntetni?
Abban sikeres, hát ebben hát a másikban nem volt.
Finországra mondják, én 12-szer voltam úgy, hogy az ezer tó országa. Nem mondjuk azt, hogy Magyarország az ezer tolvaj országa?
Csak?
Na, Finországban 40 ezer tó van.
Ja, az más.
Ez csak egy ilyen jelképes dolog.
Jó, a Fábris annyi meg Szlovákiáról mondta, hogy az ezer tót országa, tehát ez egy folyamatos szóvisz.
Szóval azt mondjátok, hogyha elég nagy volumenű ez a dolog, akkor Matolcsi György is megérdemelne egy arcképet, mint Trump. Hiszen ő kapott Putyintól, és el is olvadt azonnal, mert Putyint azért a KGB-ben jól kiképezték erről, nem, hogy narcisztikus embereknek hogy kell hízelegni, és hogy kell levenni őket.
Szerintem 3 képet is megérdemel, de szemből, oldalról, 2 oldalról, ahogy az kell, is alatta a sorszám.
Azért én félek, hogy idáig nem jut el ez az ügy, pontosan azért, mert fölmerül a kérdés, amit Teddy feszegetett, hogy eddig hogy nem vették észre. Valamilyen furcsa módon most kiélesedtek az érzékszervei a kormánynak. Nincs ez semmi összefüggésben szerintem azzal, hogy Matolcsi elkezdte kritizálni azt a kormányzati gazdaságpolitikát, amit ő alapozott meg. Valahogy mostanra élesedett ki ez a sok érzékszer, sok kormányzati érzékszer. Szerintem B-vitamint szednek, azt mondják, az jó az ilyenre, bosszú vitamint. Most talán bosszút állnak Matolcsiért, különben folytathatnám.
Bocsánat, ez a tipikus, amikor a szippantós autós azt hitte eddig, hogy húsvét van és locsoló.
Igen, hát most ennyi. Meg elérte az orrát a dolog.
Bocsánat, csináltok egy nem reprezentatív közvéleménykutatást köztetek? Aztán. Tehát, hogy mi ez az ügy? Tehát az első az, hogy az állami számvevőszék rájött, hogy helyre kell állítani a fékek és egyensúlyokat, mert ellensúly az téves, egyensúly igazából. Ennek hány százalék esélyt adtok, hogy az ÁSZ most jött rá, hogy neki ez a dolga?
74.
74-0, vagy?
Hát kb. 0,2.
Mondom a másodikat. Fölnyomta az ÁSZ, ez oda telefonált Orbán Viktor pillanatnyi elmezavarában.
Ő neki nincs pillanatnyi elmezavara. Ezt visszautasítom. Tehát nem akarok veled kötözködni.
Már úgy érted, hogy...
Nem értem én sehogy.
Nem, ez Teddy második hibája, tehát nem utazott be Budapestre meghallgatni az Orbán beszédet, aki mondjuk megnézte, és elmezavarra viccelődik. Ez is biztos, hogy nem kapsz arcképet.
De a Tibor nem az elmezavart mondta kétségben, hanem a pillanat.
Csak a pillanat. Ideg és elbe problémákkal nem vitatkozunk.
Mindkét úrtól elhatárolódom, szeretném ezt így hangrögzíteni.
Nem követem azt a bűncselekményt, hogy elkezdek énekelni, mint Fenyvesi Gabi, vagy nem tudom, ki énekelte, de mikor kimegy a tech hozzájuk, és akkor elkezdik énekelni, hogy Ádám, hol vagy? Vajon hova mehetél? Mert ennek a fiúnak most épp elég apartmanja van a világban, ahova...
Eladta, nem? Azt a bizonyos
menhetteni... Én úgy tudom, hogy nem lehetett eladni, mert túl drága. Képet mutattak róla, valamelyik labban láttam, vagy interneten, elképesztő. Tehát a láb alatt hever New York.
Megint rossz indulatúak itt az urak. Szerintem falusi csokból vette. És lehet. Azt nem lehet egy ideig eladni.
Vagy csinált hozzá három gyereket? Csak arról nem tudom, nem?
Vagy mind a kettő egyszerre, itt meg mindjárt gyanúba keverik
hát
szegény.
Igen, vagy valami szerencsés, olyan aranyere van, hogy Kaliforniából járnak most a hátsóját. Szóval tényleg el tudom képzelni, hát valami szerencsés alkat, hát ennyi.
Van a hócipőben egy új rovat, hogy megemeljük a kaplapunkat olyan média teljesítmények előtt, amelyek kitűnnek ebből a hangzavarból, és most engedjétek meg, hogy a Juhász Péter előtt megemeljem a kalapomat, jó jelképesen. A Juhi, ahogy nevezik, nem tudom, minek nevezem az ő csatornáját. Egy van mensó, amit művelt ebben a Matolcsi ügyben két részben, ez egy szakmai csúcs, tökéletesen érthető minden szava, igen, szellemes, ragyogó. Ez egy nagyon bonyolult dolog, és nem akarok elveszni itt mostan a céghálókban, de ugye lényegében 260 milliárdot elvittek az MNB idézőjelbe vett nyereségéből, amit egyébként úgy szerzett az MNB, hogy a károsultaknak drágában adta a svájci frankot.
Bizony, ez tőlük van ez,
igen,
a pénz.
Igen, na most már itt is összeférhetetlenség van, mert akkor, hogyha a Nemzeti Bank jól akar járni, akkor becsapja az ország lakosságát. Most ezt, igen, hat alapítványba tették, aztán összesítették ezt a hatot, a felügyelőbizottságok, a kuratóriumok azonos tagokból állnak, kivették ezt be az Optima nevű cégbe, amelyikből nem tudják visszaszedni, az olyan ingatlanokba fektette, amelyeknek a részvényárfolyama most a fele, tehát ott van egy 200 milliárdos bukta, és például a 127 milliárdja ennek a kecskeméti, nem merem azt mondani, hogy kamu egyetem, de villegő egyetemnek, nem tudják visszaszedni, mert 2040-ig nem lehet kiszedni ebből az Optimából a pénzt, és 2,5%-os kamata vettek kötvényt ennél az Optimánál, azaz saját maguknál, miközben 15%-a adták volna a többiek. Tehát itten bűncselekmények tárháza van, ebből le lehet diplomázni. Elég a Matolcsi tanítani 5 évig.
Jó, a az a baj, ezzel vitatkozzak veled, hogy ez egy csomó számadat, és ezt egyszerű ember nem tudja követni. Ráadásul én mondtad, hogy érthető, én nem is egy nagyot hallok, és akkor már inkább az Orbán Viktort hallgatom, mert én nagyot hallok, ő meg nagyokat mond. Tehát tökéletes az összhang. De ezek bonyolult számok. A kamatyolást a jachton tökéletesen megértem, mert hát arról tudom, hogy az micsoda. Láttam már jachtot is, meg kamatyolást.
Tibor, hát te beszéltél a 200 milliós Ferrari-ról, hát 160 milliós Royal Piqué órája van ennek a srácnak, ennek a somlainak. hogy lehet, hogy összetéveztem a másikkal. Tudok neked egyszerűbb vicces dolgokat mondani. Nálunk volt a Habsburg Otto a hócipőbe, és a Fábri Sanyival kérdezgettük, és Sanyi megkérdezte tőle, hogy mi a vélemény a Porsche-ról. Mi azt mondta a Habsburg Otto, az egy nagyon rendes ember. Jó, tehát
igen,
én tudok ilyen anekdotákat mondani, de hát a gatyánk elmegy erre.
Kérdés, hogy mennyire rendes ember Döbrentei Kornél, Takaró Mihály, vagy éppen a most díjazott gicsfestő, mert hogy ezzel elég komoly tiltakozások voltak az elmúlt héten. A Kossuth díj átadása után.
Persze, megint okvetetlenkednek a hazaárulók, holott Döbrentei, jó, picit antiszemita, de nagyon sokat ér, mint tömegoslató fegyver, ami most hiányzik a hadseregnek. Nem tudom, emlékeznek-e rá, hogy amikor az első kitüntetését kaptam, mert nem először tüntetik ki ezt a párost. Abban az időben épp valami förtelmes antiszemita szöveget nyomott a Tilos Rádió ellen, mire az Írószövetségből, amelyik nem volt hajlandó tiltakozni, 160-an kiléptek. Hát kérdem én, de Eszterházitól Szabó Magdáig Nádas Péteren.
Ez egy hatás.
Hát ki képes erre még? Hát persze, hogy kitüntették.
Megvan ez a mazsiz mondat, mert olyan szellemes.
Megvan. Azt mondja, hogy a mazsihisz pontosan így reagált erre a kitüntetése Döbrentei Kornél és Takaró Mihály díjára, hogy meggyőződésünk, hogy egy nemzeti ünnepen elég egy rasszista, antiszemita irodalmár kitüntetni, a kettőt már túlzásnak tartjuk.
Na tehát egyedül félne.
Egy hát pillanat, ez 2019-ben hangzott
az előzőnél.
Most mi történt? Akkor kaptak egy József Attilát és egy Babérkoszorút, és Orbán Viktort ismerjük, hogyha meghal ilyet, bármilyen szellemes, a két kitüntetés meghosszabbította Bicskéig és Lovasberényig, és most kaptak egy Kossuth díjat és egy Széchenyi díjat, a Takaró Mihály a NAT-ban, Nemzeti Alaptanterben szorgalmas nagyon, és ő mondta a Nyugat azt, hogy az egy kis jelentéktelen zsidó lapocska. De hát, volt igen. Még egy kitüntetés.
A Vészabó Noémi, aki Munkácsi díjat kapott.
Ó, igen, ez is külön kedvencem.
A szuper gicsfestő.
Vagy nem arra gondolt?
Nem, én egy másikra gondoltam, de örülök, hogy ezt mondtad. Elmondom, miért kapta az illető, utána mondom a nevét. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként munkaérdemben Lovakkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, Omonáj Miklós, a MediaWorks igazgatója, a Riposzt alapítója. Tehát a Riposztot nem tudom ki mennyire ismeri, de a haza érdekeinek előmozdítása és az egyetemes emberi értékek gyarapítása, ez egy gyönyörű megfogalmazás, nem?
Itt nagyon nehéz ez az egésszel vitatkoznak, hogy mint. Egyrészt a Kossuthnak a Széchenyi, egyszer a Széchenyi...
A Riposztán lejjebb nincsen.
Jó, a Széchenyi lenézte a Kossuthot, szóba se állt vele, meg volt róla a véleménye, azért, mint ügyvéd a Kossuthnak volt valami ilyen árvák örökségével kapcsolatos zűrje. Lehet, hogy a mostani kormányzatnak azért tetszik a Kossuth, de a Kossuth a teljes magyar kincstárral menekült el az országból, és hát ez egy perspektíva lehet. A festőnőre meg annyit, hogy Van Gogh egyet egy képet sem tudott eladni. Ő meg egy csomót elad. Ugyanakkor
a másik... jobb, ebből hát is látszik.
A másik oldal meg az, hogy Rembrandt egész életében azért dolgozott, hogy tudjon venni egy házat Amsterdamban, mert hát az olyan sok. Ennyi. És jött a Ibrahimovic nevezetű remek futbalista, megállt egy ház előtt Amsterdamban, becsöngetett, mondta, hogy megvenném a házat. Kijött a bácsi, mondta, hogy szó nem lett róla, hát évszázadok óta itt él a családunk, minden. Erre az Ibrahimovic mondott egy összeget, tessék itt a kulcs. Ennyi.
Nem tudom, az urak megint okvetetlenkednek szegény Zé-Szabónak a Munkácsi díján. Hát nem sokkal jobb ez, mint ha Munkácsi kapna a posztumusz módon Zé-Szabó díjat.
Ott még nem tartunk.
Pláne.
Elnézést, lehet, hogy itt mindenki sokkal intelligensebb nálam a teremben, de én jó néhány Vészabó képet megnéztem, most én azokat értem. És eddig olyan rossz szívvel járkáltam ilyen kiállításokra, a szép műben, meg a műcsarnokban, mert azokat nem szoktam érteni.
Valószínűleg ezért
ott a zöld színben fénylő farkas, egy paradicsom ág a kék ég előtt, és olyan boldog voltam, hogy végre értem a festészetet.
Őzike nincsen?
Lehet, hogy van őzikés kérdés. Azt is értem, az a meg Bambi gyerekkorom, örülök neki.
Rómában csináltunk kabarét, a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatója, aki nagy Kossuth kutató és a Római Kulturális Intézet igazgatója volt, azon a téren, ahol a Giordano Brunót megégették, ott mesélte nekünk, hogy ez egy rágalom a Kossuth-tal kapcsolatban, hagyj védje meg Kossuthot, abban az időben kevés készpénz volt, és szokás volt, hogy egyszer kivették a pénzt, amit aha, utána visszaraktak. Tehát légy szíves, hagyd békén a Kossuthot.
Jó, nem bántam a Kossuthot, hogy elvitte az államkincstárt, ez teljesen oké.
Nem az államkincstárt vitt el.
A pénz vitt el.
De nem az államkincstárt.
Az államkincstárt most viszik el.
Az most viszik el, bocsánat, tévedtem 150 évet, elnézést.
Csak ennyi. Egyébként nagyon helyes, hogy megvédte itt a festőnőt. Az nagyon fontos szempont, hogy egy kép fölismerhető legyen. Most itt bevallok valami szörnyű életrajzi momentumot saját magamról. Pár éve, mikor az okos telefonomat vettük, akkor az unokám, én nem tudom, beállította, hogy arcfelismerés kapcsoljon be. Nagyszerű, örültem, nem kell jelszó. Másnap reggel fölébredtem, hát úgy, ahogy az ember az én koromban fölébred, nem ismert meg a telefonom. Ez egy ilyen festménnyel nem fordulhat.
Így van, egy visszavolsz, teljesen egyértelmű.
De Ildikó már beavatott minket az életébe, akkor színházi gyerek, úgy tudom.
Hát vagyunk itt, úgy látom, egy páran, akik színházi gyerekek.
Hát igen, sőt, az hagyján, az Ildikó az én mamámnak a keresztlánya.
Igen.
Történt ugyanis, hogy 1900 akárhányban, az éveket hagyjuk.
Ne féltassuk.
20 évvel ezelőtt.
Szinte.
Mamám ott volt színésznő, apukája pedig ott volt rendező, vagy igazgató is talán.
Rendező volt.
Igen.
Bocsánat, hogy ott volt, mindenhol volt, nem?
Mindenhol volt, de akkor ott Debrecenben
értem. És aztán mindenhol
azt
volt.
Hiszem,
legalább.
Volt. Miskolcon, Debrecenben, Pécset, Szegeden.
Veszprémben is volt minden.
És Kecskemét volt az utolsó, én onnan ismerem.
Mindent tud, de való
igaz. De még a irodalmi színpadra is fölkerült később.
Szóval ti rokonok vagytok kvázi?
Szóval kvázi, igen.
Hát ahogy a tanúban mondják, hogy egy brancs maguk, nem?
Igen, mert így van.
És milyen igazuk
van. Csak azért, hogy itt a Klub Rádióban azért van, aki meg van keresztelve. Csak
nem maga én vagyok a szeretném.
Az első műsorban volt szó az én keresztapámmal, aki a Nemzeti Sportnak volt a tulajdonosa. De ő nem színház. Az anyám viszont 20 évig a Vígszínház büfése volt. Büfévezetője. Az egy nagyon fontos pozíció. Tudom, ti főrendezők vagytok, meg igazgatók. Az
nem,
anyám
hát
csak...
a büfé a színház lelkest, mindenki tudja.
Minden, a hol vagytok, kezdve a Vákonyi, így mindenki megkérdezte tőle, hogy megy a büfé, mert a főpróba után megmondta, hogy bukik az arra, vagy nem.
Tökéletes, annyira igaz az, hogy a színháznak a lelke a büfé, hogy a operaház az gyakorlatilag most a büfére épül, hát utána saját üzemelés.
Én nagyon szerettem a Vígszínház büféjét, voltak ilyen protokoll rendezvények, például a Habsolyam és Kötöttár, ugye, ahova Kádár elvtárs is egyszer ellátogatott a sütőenikot megnézi Lengén, és akkor kivették az egész színházat, és hatalmas protokollkaják voltak, és ezeket én vittem ki, mint egyetemista. Pénzt nem kaptam az anyámtól, de ami maradt, azt hazavihettem. Na most igyekeztem, hogy zabálják tele magukat francia salátával, meg majonézes krumplival, de voltak már rákok, kaviár, strasburgi libamáj, meg ilyenek, és azokat igyekeztem, hogy ne egyék meg. Úgy tudtam ezt megoldani, marha jó, úgy egyensúlyoztam, hogy a tálcát is föltettem, és így végig rohantam. Kérlek szépen az előcsarnokon.
Senki el nem érte?
Nem. Mind buktam meg.
Hogy?
Az újságírókon, akik úgy kapudosták le a villákkal, vérprofik voltak. Hát akkor volt az, hogy maga melyik laptól leszik.
Igen.
Erről jut eszembe, annak idején parlamenti képviselőkoromban, amikor az ünnepeken voltak parlamenti fogadások, akkor minden képviselő tudta, hogyha meg akarja találni, hogy hol a libamájas szendvics, akkor a kisgazdákat kell figyelni. Nem tudom, milyen orruk volt, de rögtön ott teremtek. De apropó színházi büfé, a még igazibb persze az a büfé, ahova csak a színészek és a színháziak mennek be előadás után, és hát hála édesapámnak, kisgyerekkoromtól felnőtt korom még nagyon sokszor megfordultam ilyen helyen előadás után. Egyszer apámat is, és így engem is visszavitt Debrecenbe az élet, de akkor már ilyen 20 éves nagylány voltam, apámról tudni kell, hogy a színházat szerette, a focit, és még a nőket is. És ott a színházi büfében már iszogattak ugye a az előadás terhét letudó színészek, mire egy idős színésznő boldogan megszöltött, hogy Ildikó, hát én emlékszem rád picikorodból, és ismertem az édesanyáidat is, mindent.
Jó. Nagyon édes.
A Bebes Pistát azt hallotta, hogy mikor 25 éves volt, első rendezése volt, és Miskolcon bement a szervezésre megkérdezni, hogy milyen az érdeklődés, azt mondták, hogy utoljára itt a Lendvai úr volt. A többéket nem érdekelte, és még egyet elárult nekem, nem tudom, hogy ezt el lehet-e mondani, hogy megtiltotta a maga kedves papája a színésznőknek, hogy a piacra kimenjenek.
Igen. Valamiért úgy gondolta, és a vidéki színházakban ez valóban így van, hogy a színház ott a világ és a város közepe, hogy a színésznők, de mindenki szerelmes a városba, a színésznők és színészek respektje utolérhetetlen, és akkor ne lássák őket smink nélkül egy hálóba 2 kiló krumpli cipelve.
Én ezt úgy mondanám, hogy igazi arisztokraták, de nem azért, mert beleszülettek szerencsésen egy grófi vagy egy hercegi családba, hanem ők válták a saját munkájukkal.
Igen. Igen.
Hát viszont most van, aki beleszületik egy 60 pusztai birtokba, tehát igen. Most nem a színház a szent hely, hanem például a gondolkodó sétány, a zebra farm, az orangerie. És van, aki most ebbe születik bele, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy kicsit félnek ezek az utódok a zebrától.
Hát igen.
Orbán Viktor mit mondott?
Hogy szeretne egyből örökbe fogadni. Tehát elindult a kormánypropagandában ez a zebrázás egyből, és Orbán Viktor be is jelentkezett egy zebra örökbefogadására az állatkertben.
Hát megtörtént.
Tűzike lett a neve a zebrának.
Bocsánat, azért vannak jegyzeteim, mert engedjétek meg, hogy a Győzike szóra.
Na.
Miniszterelnök úr idei bejelentései mind szenzációsak, de a mai szívemből szólt. Hamarosan kijelenthetjük, Orbán Viktor miniszterelnök úr és én zebra családtagok leszünk. A budapesti állatkertben örökbe szeretne fogadni egy zebra szépséget, és hát ennél boldogabb nem is lehetnék. Tudjátok, én nem csak a mintáját imádom, a zebra egy életérzés, szabadság, stílus, büszkeség. Miniszterelnök úr, ha kell, hozok az örökbefogadási ünnepségen kabátot, sapkát, még zebra mintás kis takarót is, és én vállalom a keresztnaposságot. És Orbán Viktor válaszolt, hogy kedves Győző, ajánlat elfogadva, azonnal szólok, amit meg lesz az ebben.
Egyébként én pánikba vagyok ettől a hírtől, hogy örökbe fogad még valakit a miniszterelnök. Még egy családtagot nem bír eltartani ez az ország.
Kicsik vagyunk ahhoz, kicsi ez az ország.
De lehet, hogy Somlai Bálint szívesen megosztja vele a 200 milliós Ferrari-ját, és akkor egy autóval furikáznak.
Megnézem, ahogy a zebra meg Somlai majd együtt utaznak a nagykörútól.
Nem lehet, hogy azért, hogy szokja a csíkot, nem azért,
hát elhúzza a csíkot, így van, és minden zebra kap a lámpát, közlekedési lámpát. Hát ez egy ilyen...
De egyébként rosszul tudja a miniszterelnök úr, én fogadtam örökbe Farkast.
Tényleg?
Igen, igen. Kérlek szépen, azt nem lehet hazavinni. Ezt kérják, hogy te vagy a nem tudom milyen.
De nem ismered ezt az ország. Jó, nem, mondjuk, ha a fővárosi állatos növénykertről van szó, szóval onnan tényleg nem lehet. De
nem fogja hazavinni, örül neki, hogy közpénzből etetik. Hát így van az egész család.
Megint egy pillanatra komolyan fordítanám a szót. Orbán Viktor családjában van egy Győző,
igen.
Van egy ifjabb Győző, és van egy Viktor. Azért ez már nem véletlen, de azért sok évtized kellett ahhoz, hogy leküzdje magát Orbán Győzikeként Gáspár Győzike mellé. Beszélgettünk a Matolcsival. Ugye a Matolcsi volt a jobb keze, akit most lehet, hogy amputálnak, és
iszlám törvénykezés, igen, a félkerű rabló lesz belőle.
Nem, évente egyszer körbeviszik a szabadság.
A szent jobbot.
Igen, csak gondoljátok el, és ezt most komolyan mondom, hogy nem itt az eddigiek, nem lettek volna komolyan, hogy ott volt mellette az Urbán, ott volt mellette a Bot Péter Ákos, a Csaba László, a Mellár Tamás, és hogy sikerült magát leküzdenie előbb a Matolcsihoz, és most meg ehhez a Nagy Mártonhoz, aki tudjátok, mit mondott most az inflációra? Hát ez is olyan csoda, hogy ugye Orbán azt mondta, hogy ez háborús infláció, Szijjártónak ki kellett találni mást, ő azt mondta, hogy szankciós infláció. Aha. Mi maradt a Nagy Mártonnak? Nem hülyeskedek, idézek. Meglepetés infláció.
Hát őt meglepte.
Nem hülyeskedek.
Igen.
Hát ez annyira nem lepette meg, mert itt hallgattam a hírekbe, ugye nemrég bejelentettek, igen, mindent, amire Teddy utalt, az ár és toptól ezerféle kedvezményig. Én kapok áfa visszatérítést is. És akkor nagy garral elmondta mindenki, hogy most ezzel leküzdjük az inflációt. Mit hallok ma reggel a hírekben? Kicsit följebb emelte a kormány a hivatalos inflációs várakozást. Ezek tudnak valamit az ő intézkedéseik hatékonyságáról.
De mehetünk ezek szerint zöldség és gyümölcs partira? Lesz nagy kerti parti?
Hát mi mindenképpen.
Végre látunk banánt, ananászt, uborkát, retket.
Minél drágábbak a cuccok a boltban, annál több pénzt kap belőle a kormány. Az áfával. Tehát nekik lét érdekük az, hogy hát nem azt mondom, hogy dögöljünk éhen, mert azt nem, épp hogy ne. Éppen, hogy szeretnék, hogy még többet költsünk. Menjen minden megtakarított vagyonkánk el a kiflire, a zsöblére, a parizerre. Akkor lesznek ők jól.
De mit mond mindenről a hócipő? Azért ne búcsúzzunk el úgy, hogy nem hallgattuk meg a hócipő híreit.
Ki kezdi?
Hát te írod, hát ez...
De te olvasod. Többen a demencia apró kezdeti jelének vélik, hogy Donald Trump a tegnapi USA kontra Kanada védővám értekezlet után a mosdóban fejjel lefelé végezte a nagy dolgát.
Ha Magyar Péter követőinek pártja a legmagyarabb folyónk nevét idéző Tisza, a Fidesz kritikusai szerint Orbán csapatának folyója leginkább az agyva lehet.
Mintegy 150 rendőr vett részt abban a Pest vármegyei drograziában, ahol magát Dajs Tamást is bevetették, mert szakemberek szerint ő a drogokat még a kutyáknál is gyorsabban kiszivatolja.
Az Ukrajna jövőjéről szóló amerikai-orosz tárgyalások asztala annyira billeget, hogy a nagyhatalmak meghívták Orbán Viktort az egyik asztallába alá illesztéknek.
Újabb hungarikum, fantasztikus siker. A féreg, dökkesejű, poloska, birkanép és több más politikusoktól elhangzó meghatározás elismeréseképpen hazánk önálló fejezetet kap Brém az állatok világa című művében.
Rogán Antal levédette a jó hír kifejezést, amit hivatalában többen is megünnepeltek, mert azt hitték, ez azt jelenti, hogy Rogán lemondott. A Poloskát jut eszembe, azt tudod, hogy a Víg Színházban láttam először Poloskát? 1960-ban írt a Majakovszki.
Jó, igen. Jé,
hát jó.
Kellett volna hát ezeket ne havar.
Majakovszkiről úgy tartják, hogy egy kommunista, holott nem is volt pártok, talán pár hónappal az öngyilkosság előtt lett, de fantasztikus volt, ezt most Ildikó magának mondom, az orosz avantgárd, tehát ott a Sztálin pusztított el a színházban beszéltünk, a Meyerhold, a Vaktangov, a Sosztakovics, a Kandinsky, a Malevics. Ő lett,
csodás volt, generáció volt.
Voltam Bécsbe egy előadást tartani, most nem nagy képviselők értelmiségi társaságnak, akkor volt szovjet avantgard egy kiállítás az Albertinával, és azt mondták, hogy másnap elvinnének oda. Hát mondtam, akartam valami jó pofát mondani, mondom, én csak akkor megyek, hogyha ott lesz az államelnökük.
És ott volt?
És másnap eljönk az Albertinával, és döbbenten néznek rám. Hogy honnan tudtam. Mondom, micsoda?
Hát igen.
Mondom, itt az államelnök, az még hagyján, de a német államelnök is itt van. Mind a kettő ott volt, kérlek szépen. Az orosz kultúrára egyet hagy mondjak, Vityebsk, az most Belorusszia. Vityebskben volt egy képzőművészeti főiskola, ahol tanított a Chagall, és tanított a Malevics. És a modellnek a Chagalltól átmentek a Malevicsre, mert nekik a Chagall kicsit konzervatív volt.
Igen.
És ebből lett a szocialista realizmus.
1918-ban Chagall festette a május esélyi felvonulásnak a tablóit. Csak utána lelépett, mert akkor ő már a nagylábba lehet.
Ebből
az orosz kultúra fantasztikus. Most nem csak Tolstojtól.
De valóban az avantgardok
is. Festő, mindenki. Csak azt ne felejtsük el, hogy az 200-300 ezer embert érintett. És ott volt egy 100 milliós birodalom, iszonyatos állapotban szellemileg. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk réteg volt, akik ezt a csodálatos kultúrát a francia balettel, stb.
De mondottad, hogy mi lehetett volna belőle?
Hát nem tudom.
Hát a nyugatnak is csak 300 előfizetője volt, aztán lett belőle egy ideig az, ami volt, aztán nem lett belőle semmi. Igen.
Jó, hát Nagy Péter elkezdett valamit, aztán Voltaire iratta meg a 12. Károlyról szóló könyvét, stb. De ha már az előbb a büféről, ott majdnem mondtam.
Na.
Mondják, hogy napi 3-4 kávét szabad inni. A Voltaire napi 40-et ivott. Jó, egy kicsit eltorzult, és a vallást nem igazán támogatta, sőt, olyan...
Nem. De az Ungvári Tamás mesélte nekem mindig a voltáról, hogy neki a vallása nem volt baja, neki a klérussal és az egyházzal.
Igen, de most hadd idézzem szó szerint. Na? A vallás akkor született, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. Ezt mondta Voltaire. Igaz, megtért a halálos ágyán, akkor volt ez a híres mondása, mondta neki a pap, a utolsó keretkor, hogy és tagad meg a sátánt. Mire Voltaire elnézést, nem vagyok abban az állapotban, hogy újabb ellenségeket keressek.
Igen, tehát a humorát nem...
Bonyolult, összetett lélek volt, igen.
De hát nekünk is a vallással van bajunk, nem a klérussal, meg az egyházzal, nem?
Hát persze, hogy azzal van.
És a vége felé tartunk, és én nem bőlem ki, hogy valakit ne vigyek meg, akinek egyáltalán nincs el szüksége, csak fölháborított, amit a Szoboszlaiban csinálnak egy hete. Kérlek szépen, a Szoboszlai a világ legjobb 20 futballistája között van, és én nagyon remélem, hogy hamarosan az első 10-ben lesz. Mindent tud, szinte mindent tud. És most kikezdték a 3-1 meg a 3-0 után, mert azt mondta a Szoboszlai, hogy aki nem dukol nekünk, amikor vesztésre állunk, akkor se dukolja nekünk, amikor győzelemre állunk. És neki ment a Sebessén Balázs, aki nem tudom, hogy életében focizott-e már, vagy hogy focizik, meg valami MMA-s félig költő, félig sportoló. Aki látta ezt a meccset, a Szoboszlai olyan győzni akarás volt, loholt végig, mindenset rúgott egy kapufát, dühöngött. Hát van egy világsztárunk, aki eljátszhatná azt, hogy sérültet jelent, és nem jön haza, mert sokkal fontosabb a Liverpool bajnoksága, mint hogy a nemzeti ligában, ahol játszunk, és kiköpte a belét, és akkor most kikezdik, és magyarázkodnak olyan emberek, akik életükben nem láttak öltözött. Kikérem magamnak.
Hát Orbán ezt a hibát nem követi elő, úgy állítsa össze a csapatát, hogy ne legyen benne egy Szoboszlai sem.
Összeállította a 2030-as magyar VB döntős csapatot.
Mondjuk tegyük az, hogy van egy furcsa áthallása, mert Steinbach József pont ezzel mentegette az egyház előtt annó Balogh Zoltánt, mondván, hogy ha jó volt nekünk Zoli akkor, amikor pénzt szerzett, akkor most is álljunk ki mellette, amikor baj van.
Egyébként nekem is volt egy balhém, csak szerencsére ez sokkal kisebb port vett fel. Képzeljétek el, egy nagyon jó barátom, akitől remek passzokat kaptam, azt mondta, hogy mindenképpen felvisz Pestre. Füredről nem szeretem ezt a felvisz szót, mert Budapest nem a csomolunkban, meg a vidék nem a Marianahárok. Mindegy, beültem a kocsiba, és az MTK pályával szemben lakik. És azt hittem, hogy oda parkolunk, és mondta, hogy átmegyünk a stadionba. És a stadionban volt a MTK Nyíregyháza meccs, ott volt 30 egykori játékostársam, 30 évig fociztam az MTK-ban, öreg fiúkkal, a Old Boys-szal, meg a veteránnal, és én végeztem el a kezdőrúgást, aminek egyetlen egy szépséghibája volt, legalábbis néhány földidukker szemébe, ugyanis én egy közismert földidukker vagyok, aki MTK-m ezben elvégeztem egy kezdőrúgást, de gondoltam, hogy ha 30 évig itt focizok, akkor megtehettem.
Ez szép történet.
Igen.
Azért nem merek beleszólni, mert akkor mondanom kéne Dávid Ibolya ahhoz tapadó szlogent, hogy nem értek a focihoz.
Az tudja, hogy az ugyanolyan, mint a gázeremelés.
Igen, tudom.
Kiforgatták.
Muszáj volt eszembe juttatni a gázeremelés.
Nem, mondatos. Megmondom miért.
Tudom, mert
én büszke vagyok arra, hogy évek óta írtam azt, hogy maga nem azt mondta, hogy soha nem lesz gázeremelés, hanem nem lesz azonnali 50%-os gázeremelés. Csak ez piszok módon lerövidített.
Hát ez így szokott lenni, de a focihoz tényleg nem értek. Dávid Ibolya valóban más kontextusban mondta, olyannyira, hogy az előbb apámat emlegettük, aki nőbarát csága mellett és színház szenvedélye mellett foci drukker is volt. Három lánya született, egyikből se lett se színész, se foci drukker. Engem megpróbált még olyan 6 éves korom táján kivinni egy meccsre, mire én vittem egy képeskönyvet, és mondtam apának, hogy majd szóljon 5 perccel a gól előtt. Hát itt tartok a politikában is, valaki szóljon 5 perccel a gól előtt.
Két nagyon rövid történetet. A Marton Frigyes kedvenc szokása volt, hogyha jött egy külföldi, akkor elmondta az összes díját, hogy nálunk menjen megbesüljük a humort. És egyszer jött hozzá még nyugat-német, egy nyugat-német kolléga, aki szép türelmesen végighallgatta, és csak ennyit mondott. Egyébként mi nem fogadunk el állami kitüntetéseket.
Ez nagyon jó, és benne van a mostani hócipőbe, kéretik olvasni.
Igen, igen.
Szoktam olvasni, onnan tudtam elmesélni.
Elolvastad? Na, ez egy büszke lehet.
Egyetlen egy történetet még, amiről beszéltünk, hogy Nyárád Gálfalván fociztunk, ez a Nyárád mentén van egy gyönyörű kis hely, Marosvásárhelytől délre kb. 20 km Székelyföld felé, és a többiek busszal mentek, ami a korondi köcsögöket mint haza akarta hozni, úgyhogy egy külön kocsival mentünk, és el voltunk késve, és egy ilyen gyalogúton kellett fölmenni a kocsival, nem voltam benne biztos, hogy ennek mi a vége, és ahogy megyek föl az emelkedőn, ott baktatott egy ilyen úszbence, kérlek szépen, bárányből, bekesbe, kucsmába, és lehajtom az ablakot, és mondom, bátyám, jó felé megyek a kultúrházhoz, azt mondja, nem tudom, én belger vagyok az MTK-ból.
Jó. Szoboszlait említetted, azért egy van, amit nem értek. 86-ban, ami nem volt az nagyon-nagyon régen, Európa elején volt a foci csapatunk. A világ ranglistán negyedikek voltunk. Elképesztő, utána jöttek a bajok, a kikapás, a törölcsi kiállítás, minden bonyolult. De hogy jutottunk el onnan odáig, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk? Fölépítettünk 600 milliós stadiont.
De Tibor?
Alattunk levő Horvátországban egyetlen stadiont nem építettek, és mégis ezüstérmesek VB-n, és a többi. A Szoboszlai pedig nem is Magyarországon lett futballista, mert az apja ügyes kivitte gyerekét, és kint tanította.
Vérszemet kap a Teddy, vérszemet, vigyázzunk, mert egy percig van az adásból. Szóval átviszük a következőre.
Én mondtam azt a 2000-es évek elején, hogy a magyar futballnak nem az a baja, hogy eredménytelen, hanem azért, mert reménytelen. Ez egy nagyon jó csapat, és a Marco Rossi igenis nagyon jó munkát végzett, ennek a csapatnak lehet dukolni. Ki lehet kapni? 4-0 megvették Wolverhamptonba az angolokat. Ilyet még a Puskás öcsék se csináltak. Egyébként miután közeleg a műsor vége, szeretnélek megdicsérni, mert mind a hármunk nevét eltaláltad.
Nagyon sokat gyakoroltam. Tudod, mennyi időn betelt ez az elmúlt egy hónapban?
Igen, most a Pozsonyi úton jövök, és eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt egy utcacsempő megszólított, azt mondja, maga nem a Mesterházi Attila? Mondom, határeset.
Ez jó.
De van egy még jobb, van egy bácsi, aki ilyen friss koldus, nem is szívesen nevezem koldusnak, most már évek óta nem látom, mert nem Pesten élek, a Pozsonyi út Katona József utca sarkán koldult, és gratulált nekem, hogy Hatházi úr, hogy megint mit leplezett le. És meg akartam mondani, hogy nem a Hatházi vagyok, de olyan örömet okoztam neki, hogy 3 éven keresztül, mindig mikor mentem el, mindig gratulált az újabb leleplezésemhez.
Engem a Lévai Anikóval szoktak összekeverni, mindig megkérdik, hogy hogy van a kedves férjem, és mindig mondom, hogy már elváltunk.
Jó. Az, igen. És vajon ő mit mond ilyenkor?
Hát ez az.
Igen.
Mi viszont nem válunk el önöktől, és remélhetőleg önök sem tőlünk, annál is inkább, mert tart a tavaszi adománygyűjtő kampányunk, és nagyon köszönjük, hogy segítenek minket, támogatnak minket, és összetartják ezt a közösséget, mert hogy tavaszi nagytakarítást ígért Orbán Viktor, tehát talán minden eddiginél jobban szükségünk van az önök segítségére, hogy más újságírókkal, civilekkel, szervezetekkel, és olyanokkal, akik nem értenek egyet Orbán Viktorral, ne tűnjünk el, és ne legyünk eltakarítva az országból. Ez volt a Tele a hócipőnk, egy kis humor saját lábon élőknek, Kasházi Tivadarral, Selmeci Tiborral és mai vendégünkkel, Lendvai Ildikóval. Nagyon szépen köszönjük, és egyébként is nézzenek más tartalmakat is a Klubrádió YouTube csatornája, mert hogy egyre több tartalom van itt is, egyre nagyobb a közösség itt is, és fel lehet iratkozni, és akkor pláne tudjuk követni egymást. Jövünk 2 hét múlva, köszönjük szépen!
A Tele a hócipőn című műsort hallották.